füles bagolyolvasó, Gárdonyi Géza, a báró lelke. Fehér szakálú öreg úr volt a báró. Kockás nadrágban járt és szürke cilinderben. De azért a gyerekek nem futottak el tőle, sem a kutyák meg nem ugatták, sem a béresek nem nevették. A gyerekek inkább utána futottak, ha meglátták, mert bombonokat hordott a zsebében. A kutyák meg nem ugatták, mert a falusi kutyák is tudnak annyi tisztességet, mint a városiak, sőt még többet, mert nem ugrálnak a kanapéra. A béresek pedig nemhogy nevették volna, hanem inkább komolyak voltak, annyira komolyak, hogy még jöktek is, ha a báró a közelükben járt. Mert a báró nem nézhette, hogy az ispán nap hosszat dolgoztatja őket. Fát vágni estig nem is volt szabad a báró birtokán. Az emberek délben 2 órát pihentek. Aratáskor egy hordóbor kísérte a munkásokat. Szerették is a bárót. Mikor meghalt, siratta mind a falu. A kutyák is illendően vonítottak. Soha nem volt annál szebb temetés. Mégis 1 hét múlva, mikor híre terjedt, hogy a báró lelke visszajár, mindenki keresztet vetett magára. Az öreg méltóságos asszony alkonyat után mindjárt a paplan alá bújt. A cselédség ki nem, mert menni az udvarra. Féltek tőle. Miért fél az ember azoknak a lelkétől, akiket életükben szeretett, akik őt is szerették? Ki tudná ezt megmagyarázni, ha csak nem német? Hát ha csak pletyka, üres szóbeszéd a kísértet? Mondogatta Vilma kisasszony báróné fogadott leánya. Persze, hogy az, felelte a báróné, de aztán este mégiscsak vacogott a foguk. Vilma még csecsemő korában került a házhoz. Az országúton egy megfagyott komédiás családban az anyakarjai között találták. A tollas pólyavánkosban élt még a kicsi. Mekkora leány lett belőle, fekete szemű nyulánk szép leány, a báróné gyermeki szívvel szereti, noha tudja, hogy nem édes gyermeke. Faluhelyen az ilyesmit nem lehet titok alá zárni. Hát mondom, ez a Vilma kisasszony nem hitte, hogy visszajár a báró lelke. Hanem még aznap éjjel megbizonyította a báró, hogy az ő lelke nem csepű. Mikor az óra éjfél tütött, megindult a kastélyban és végig sétálgatott az összes szobákon. A lepedő rémesen lengett rajta. Hosszú fehér szakála összefolyt a lepedővel. És borzasztóan sóhajtott. A báróné mellett elhaladt, mintha sohasem ismerte volna. Vilma meg akarta ragadni, de előbb mégiscsak elájult. No ez rettenetes éjszaka volt. A báróné alig bírta megvárni a reggelt. Pakoltatott. Csak azt nem tudták még, hova menjenek. A telet Budapesten szokták tölteni, de az öltbe szokott embernek pokol nyáron a város. A báróné végre is egy birtokos rokonára gondolt. Ritkán ment hozzájuk, mert a dohányos embereket gyűlölte. De aztán arra is gondolt, hogy Baloknak 2 tanuló fia van. Hát ha az egyikből papot lehetne nevelni, a báró lelke megnyugodna a más világon, ha a családban csak egy pap is lenne. Odaindultak. Tisztartóéknál nagy sürgésforgás volt egy júniusi napon. A kisasszony ma jön meg az iskolából, mondogatták a cselédek. A kéményből, mint valami nagy óriás karja, mozgott a füst a magasba. Mintha integetne a távoli országút felé, jön már, Isten hozza. A konyhából fahéj illat szállongott ki. A kisasszony kedves ételét sütik. Fahéjas cseresznyés rétest. A kertész rózsákat metsz a kertben. Kántoréktól kalitkába zárt vadgalambokat hoz egy szeplős parasztfiú. Ugyanez a fiú fölmászik a tisztartóház előtt a jegenyefára, és a kezét ernyőül emeli a szeméhez, az országútat nézi. Egyszer, hogy az uraság kertje felé pillant, látja, hogy a remete barlang tetején is áll valaki, sép úgy, mint ő, az országútra néz. Az ifjú, mondta a szeplős fiú. Hát csak ugyanaz ifjú állottan. Színházi nézelővel vizsgálódik a messzeségbe. Az arca piros, egyszer csak megrezzen, a nézelőt zsebre dugja. Megpödri a bajuszkáját s megigazítja a nyakkendőjét. Azután a nézelőt ismét előkapja, a szeméhez tartja. Kalapot emel, udvariasan meghajol és érzékenyülten rebegi Annuska. Persze a megszólított 2 kilométernyi távolságban van, a feje biccentésével sem válaszol. Ott ül a porfellegek között szálló hintóban az apja mellett. Az arca piros, sárga szalmak alapján ne felejts színű pántlikák röpködnek. Mosolyog, tisztartó papa is vidáman nézeget rá. A lovak táncolva röpítik a hintót hazafelé. Mikor a hintó elmerült a völgyfáinak lombjai között, az ifjú bágyattan eresztette le a nézelőt és sohajtott. 10 éve múlt, hogy nem látták egymást. 4 évig az ifjú volt Bécsben, hogy német szót tanuljon. 6 évre meg a kisasszonyt vitték az apácákhoz. 10 év nagy idő, kivált ha az alatt németül is kell tanulni. 10 évvel ezelőtt gyerekek voltak, mind a ketten sit játszadoztak a remete barlang körül. Pillangót kergettek, virágot gyűjtöttek. Leültek a barlang mohos sziklájára és eltűnődtek a remete emlékén. Milyen ember lehetett az a remete? Miért vonult ide? Imádkozott-e egész nap? Lejártak-e hozzá az égből az angyalok? A barlangot aztán egy napon át alakította a cselédség. A közepére asztalt és székeket raktak. A tetejét kiukasztották és színes üvegablakkal fették be. A falát belül egyenesre kaparták és megmeszelték. A körülötte levő kertet pedig elnevezték parknak. Ez akkor volt, mikor a báróné meg akarta venni a birtokot. De nem vette meg, mert az országút sáros volt. Nem lehetett útnak indulni. Mikorra pedig az országút megszáradt, a bárónénak is elpárolgott a vevő szándéka. Az ifjú ebben a percben sajnálta, hogy a barlang nem az a régi komoly, mohos, szent árnyékkal besötétített sziklaüreg. Vajon eljön-e ide, emlékszik-e arra, hogy itt a barlang előtt a virágzó almafa alatt valamit ígért? Gyuluska, így szólt, ha megnövünk, én a maga felesége leszek. Én pedig a maga ura. Minden nap barátfülit főzök magának. Én pedig babaruhát lopok a mamától. És maga engem úgy hív, hogy te, én is magát majd úgy hívom, hogy te. Gyula 12 éves volt akkor. Annuska 10 éves, Gyula most fejhező álulegény, jámbor és félszeg falusi ember. Annuska felnőtt leány, Gyula elővonta zseboráját és megnézte, most 11 óra. Délig nem jöhet, az ebéd eltart 2-ig. Fekete kávé, beszélgetés 3-ig. 3-tól 4-ig idejön, ha még emlékezik. Az ebédnél feltűnt, hogy Gyulának nincs étvágya. Te valahol ettél? Szólt Balogh papa, nem. Beteg vagy tán lelkem? Kérdezte Balogh mama aggódó pillantással. Zoltán is otthon volt már, Gyulának a bátyja, pesti jogász. Zoltán úgy evett, mintha az összes egyetemi ifjúság és égét magával hozta volna a faluba. Gúnyolódva szólott, dehogy beteg. Azon búsul, hogy a bárányok legyezőjét levágták. Mert éppen kirántott bárány legyező volt az ebéd. Falusi csemege, ami nőtt Budapesten sehol se lehet enni. Ne bántsd őt, szólt az apa. Gyulánk jó gazda lesz, ebéd után kimegyünk fiam az usztatóhoz. Gyula savanyul mentegetődzött. Fáj a lábam, apám. Inkább holnap. Mi lelte a lábadat? Ahogy reggel kilovagoltam, a ló neki nyomott a kapuoszlopnak. Az apa elhitte. Zoltán azonban gyanakodva nézett az öcsére. Mit pislogsz egyre az órádra? Gyula zavartam felelt, nézem, hogy jól jár-e? Zoltán nevetett. A mellénye zsebébe nyúlt, hogy a monoklit szokása szerint felcsíptesse, azonban ideje korán átváltoztatta a kézmozdulatot egy morzsa lesöprésére. Mert tudni kell, hogy a papa 25-öt szeretne vágatni minden egyetemi polgárra, aki monoklival majomkodik. Zoltán a papa nézeteit ismeri, s ez ideig csak egyetlen egyszer csapta fel a monoklit, hogy egy fiatal juhász menyecskének feltűnjön vele. A menyecske azonban csak elbámult és elmosolyodott. Gyula már 2 órakor ott hasalt a remete barlang tetején. Jól számított. 3 óra 4 perckor a tisztartó házajtaján kilebbent a szalmaszínű ruha, a firenzei kalap és a kalapon a kék pántlika. És a fák közöttel eltűnedezve, megjelenve egyenesen a barlangnak tartott. Gyula a barlang tetején a fű közé lapulva leste. Leste, várta, szívének elnehezülő dobogásával, mellének elnehezülő lélegzésével. Vajon mennyit változott? Szépe, emlékezik-e a fogadalomra? Magyarul szólal-e meg, vagy németül? Annuska andalogva lépdelt a homokos kerti úton. Egy-egy bokor előtt megállt és elmerengve nézte. A barlanghoz érve megrezzent. Megpillantotta Gyulát. Elpirult. Gyula kalapot emelt és elfogódott hangon kérdezte, bemutassam magamat. Ne. A kezét nyújtotta. Fülig pirosan, nedves szemmel néztek egymásra. Emlékszik még rám? Kérdezte Gyula. Hogy ne? Felelte a leány. Sokszor játszottunk együtt. És utoljára itten. Emlékszik-e, mit beszéltünk utoljára itten? Nem. Mit beszéltünk? Mindenfélét? Felelte Gyula pislogva, mert annyira el volt fogulva ő is, hogy alig tudott beszélni. Annuska megváltozott. Az álla, az orroskája más, mint gyermekkorában volt. Apró pisze orroskája volt Annuskának. De most rendes, mintha megigazították volna. Csak a szeme a régi, az a szép égszín szeme. Milyen bizalmas kedvesen nézett akkor rá, most olyan tartózkodó, olyan különös. Hív. A család másnap együtt ült a verandán. Ott volt a plébános úr is, aki Balogh-gal és kaszatisztartóval bortuzsonnázott. A mama és a fiú kávét ittak. A nagyapó se bort, se kávét nem ivott. A leánderfa alján ült és egy új képrejtvényen tünekedett. Ez a nagyapó fehérfejű komoly ember. Valamikor katona is volt. A családnak ő szerezte vissza az ősi birtokot. Sokat dolgozott. Most már túl van a 80. esztendőn is. Az elméje kissé meggyengült. A képes lapokban közölt rejtvények érdeklik még. Ha valamelyiket megfejti, megírja a szerkesztőségnek. Sörül, hogy a nevét kinyomtatják. Az asztalnál a két fiú jövőjéről beszélgettek. Gyula már választott magának pályát. A gazdaságban marad, született apja, épp olyan hosszú nyakú, szőke, mélázó természetű. Az érettségin megbukott ugyan, de 5 kilométernyi távolságból meg tudja különböztetni a rozsot a búzától, s a tokiót a birkától. Hanem annál nehezebb Zoltánnal bírni. Zoltán megvett mindenféle becsületes életpályát. Egyszerre országgyűlési képviselős miniszter akar lenni, vagy legalábbis államtitkár. Szerinte csak ez a pálya az, amelyre születni érdemes. Zoltán inkább az anyához hasonlít. Barna, zömök fiú, kissé indulatos, de nevetésre is kész minden pillanatban. Balogh mama a fejét féloldalt feltámasztva, gyönyörködő szemmel néz a jövő század miniszterére. A plébános bizonytalan útnak véli a képviselőséget. Balogh apa pedig az állát vakarja rá. A képviselőség sokba kerül. A tisztartó persze a Balogh apa véleményét támogatja. Fösvény két ember, kivált mikor kártyaadósságról, vagy egyetemi bálról fordul szó. Hát nagyapó mit gondol? Nagyapó fölemelte a fejét. Valószínűleg. Tűzveszedelem. Srábökött az ujjával a lapra, mert ez itt tűz, ez itt vesz, ez meg itt védelem, de vén nélkül. Csak a zsiráfot nem tudom még mit jelent. Az asztalnál ülők elmosolyodtak. Mintha valami kocsi érkezett volna, mondotta Balogh-né figyelmezve. Csak ugyan vendég érkezett. A kis mindenes futált az udvaron. Kijött Jóska, a mélcsás báróné. Kiáltja a gyerek. Jól láttad? Hogyne, hiszen a keresztapám a kocsisa. Vé. Gyula csak éppen megölelte a méltóságos nagynénit. Szemet meresztett a néni fogadott leányára, azután visszasietett a kertbe. A távolban ugyanis, már előbb meglátta, hogy a fasorban egy sárga pillangó lebeg a kastély felé. A sárga pillangót szalmából fonták s a szárnyai alatt leány fejre ítőzködik. Gyula szíve megdobbant a sárga pillangótól. Most, vagy soha, szólott, el kell intéznünk ezt az ügyet. Mert tegnap a viszontlátás órájában elfogultak voltak mind a ketten. Gyula nagysádnak szólította Annát, Anna meg Balogh úrnak Gyulát. A régi hangot nem találták meg, csak a szemük beszélt. Gyulának azután jutott eszébe, hogy Annát a keresztnevén kellett volna szólítania. A divatos kalap zavarta meg. Meg aztán, hogy Annuska megnőtt, annyira megnőtt, s olyan komolyan nézett rá. Gyula nyakkendőjét megigazította, a bajuszkáját kipödörte, a port a cipőiről leverte, s eléje indult. Apámat keresem, szólott Annuska neki pirult arccal. S Gyula szemébe nézett. Nálunk van, magyarázta Gyula szintén pirosan, megjött a nagynéném, őt fogadják. De milyen meleg van, ugye nagysád? Megint nem merte mondani, Annuska. Meleg van, felelte a leány, az arcom is ég belé. Tessék a hűsre nagysád, úgy illik kegyednek mikor a hűsön áll. A bók talán nem volt elmés, de a hangja reszketett a felindulástól. Annuska egy telegramot mutatott. Most érkezett. A postás azt mondta, hogy sürgős. Hát elhoztam magam, siessünk, nem olyan sürgős az, várjunk talán, a nagynénémmel úgyis lejönnek ők ide a kertbe. Hát ön miért nincs ott? Mert kegyedet megláttam a fasorban. Oh nagysád, milyen ritkán lehet a fasorban látni kegyedet? Elhiszem, most is úgy szöktem el, a mama alszik, rettenetes éjszakánk volt. A csirkeketrecek közt tolvaj járt, egy fekete ember. Gyula önérzetesen sietett megjegyezni, az nem tolvaj volt. De, én is láttam. Föltérdelt a kínai tyúk ketrecének a tetejére és az én ablakomat fenyegette. Nem fenyegette nagysád, azt szavalta Petőfitől. Csendes éj van, nyugalomnak éje, a magas mennyholdas csillagos. Hogyan, ön tudja, az egész Petőfit könyv nélkül. De a tolvajt, tudja ki volt? Gyula meghökkenve nézett Annuskára és zavartam felelt. Nem, azt nem tudom ki volt. Hát akkor honnan tudja, hogy szavalt? Sehonnan, az előbb azt mondta, csak gondoltam. A papa különben estére meglövi. Engem? Nem? A tolvajt. Az ördögbe is, azt ne tegye. Mondja meg neki, hogy ne tegye. Már mondtam neki, de nem hallgatott rám. Jó, hogy tudom. Mit mond? Semmit. Azaz, hogy. Merre van hát az édesapám? Azt hiszem ez a telegram csak ugyan sürgős ügyben jött. Ne tessék elhinni. A telegram mindig annak sürgős, aki küldi. Néha nincs otthon levélbélyeg, vagy a kereskedő segédszerelmes a postás kisasszonyba, mit tudom még mi okokból, de sokszor a leghaszontalanabb ügyek azok, amik miatt telegramok érkeznek. Tessék leülni. Köszönöm, nem fáradtam el. Én pedig azt hiszem, hogy elfáradt. Tessék elhinni, hogy elfáradt. Ön igazán udvarias, mondotta Annuska. Fehér kerti pad mellett álltak. A pad fölé illatos orgonavirág hajolt. Annuska leült. Tartom, mondotta Gyula a napernyőt megfogva, a telegramot is. Köszönöm, nem nehéz, visszautasítja a szolgálatomat? Nem. Tessék, átnyújtotta a telegramot. Gyula megfogta a kezét is. Miért fogja a kezemet? Kérdezte csodálkozva Annuska. Engedje, hogy fogjam? Esenkedett Gyula. Annuska lesütötte a szemét. Gyula sóhajtott. Oh, kisasszony. Tessék, oh Annuska, mit mond? Bocsásson meg, de ez a szokatlan zavar. Zavarom, de hogy azaz, hogy zavarnak, mégis kegyed az oka. Hát akkor elmegyek, elvonta a kezét Gyula kezéből s fölemelkedett. Hiszen éppen attól tartok, mondotta Gyula. Azért fogtam meg a kezét, hogy maradjon, maradjak, maradjon. Pirosak voltak mind a ketten. Óhajt valamit mondani? Kérdezte halkan a leány. Sokat. Hallgatom, és figyelemmel néz egy Gyulára. Az orgonavirág az arcához hajlott. Annuska még jobban odasimította. Nem is tudom, hogyan kezdjem. Töprengedett Gyula. Anna összeszedte az erejét. Szívesen segítenék, mondotta halkan, ha tudnám, miről van szó. Éppen ez a nehéz. Valami titok, az. Hát kezdje a végén. Legjobb a végén kezdeni. Mink az iskolában mindig rá kiáltottunk arra, aki valami titkot beszélt a végét. Csak hogy én a végét magam se tudom. Hát kezdje a közepén. A közepén. Kegyed olyan szép, Annuska lesütötte a szemét igazán. Angyali szép. Anna zavarodottan rajzolgatott a napernyőjével a homokba. Mindig látom önt, mondotta aztán fejét fölemelve, mikor az ablakunk alatt ellovagol. Azt is láttam, mikor a ló ma reggel levetette. Jaj, de megijedtem, megijedt. Én bizony nem ijedtem meg. Annyiszor leestem én már, hogy megszoktam. De hogyan van, hogy én nem láttam Kegyedet? Elbújtam a kárpit mögé. Pedig azért mentem arra, hogy Kegyednek köszönhessek. Igazán, no ezentúl mindig megmutatom magamat az ablaknál. Én pedig köszönök, én megintek a zsebkendőmmel. De vigyázzon ám, nehogy megint. Kiállom én azt is, ha Kegyedet láthatom. Annyira szeret engem látni. Kimondhatatlanul, éjjel is mindig látom álmomban. Igazán, jaj, jönnek. Az út túlsó végéről csak ugyan beszélgetés hallatszott. Annuska ilyetten emelkedett föl és elsietett, mintha valami bűnt követett volna el. Gyula csak bámult utána, aztán felpattant ő is és utána sietett Annuskának. Vi, a báróné elbeszélésétől minden érzékeny ember megfázhatott. Elmondta, hogyan szokott sétálni, sohajtozni éjjelenként a báró a kastélyban. A férfiak nevettek rajta. A plébános nem volt annyira hitetlen. Hasonló történeteket talált már a szentek életrajzaiban eleget. Eladom a kastélyt, mondotta a báróné a padra letelepedve. A birtokkal együtt 200 000 forintot is megér. Többet is megérhet, mondotta a tisztartó, ha nem siet méltóságod az eladással. A báró lelkét meg kell nyugosztani, folytatta a báróné. Neveltessünk papot a családból. Imre az egyik fiatból papot neveljünk. A fele vagyonomat rátestálom azonnal. Balokné az urára nézett. Balok kaszára nézett. A plébános jelentősen összecsucsorította az ajkát és magasra emelintette a szemöldökét. Zoltán egy deucia bokorról virágot szakított Vilmának és kisrokonnak címezte. No helyeslitek az eszmét? Kérdezte a báróné. Hogy ne? Mondották mindnyájan. És te Zoltán, én nem leszek pap? Felelte Zoltán határozottan. Még a farsangon se gondoltam arra, hogy reverendát öltsek. Nem is neked való, hagyta rá a plébános, de mindjárt hozzá is tette, ahogyan gondolod. Hát akkor Gyula legyen pap, mondotta Balogh mama. De hol az a fiú? Neki melegedve tért vissza a kert aljáról. A kalapjával legyezte az arcát. Zoltán eléje kiáltott. Jó napot tisztelendő úr, pap leszel, magyarázták a többiek. Gyula meghökkent. Saul, azaz hogy Sámuel, jegyezte meg a plébános, szintén így szólt, midőn Saul az atya szamarait keresvén eléje járult. Micsoda? Kérdezte Gyula, azt akarják, hogy pap legyek? Én? Mi jutott eszükbe? Balogh apa néhány ünnepies szóval megmagyarázta, hogy a nagynéni óhajtása ez, és hogy ennek az óhajtásnak nem csak engedelmeskedni kell, de meg is kell köszönni. Gyula úgy nézett a nagynénire, mintha megint a lába fájna. Aki pap? Szólalt meg az öreg nagyapó, abból kanonok is lehet. Mikor Páduában táboroztunk, egy kanonok vendége voltam. Püspök is lehetsz, aranyos fiam, szólott közbe Balogné. Én rám ugyan nem tesznek se papi talárt, se püspök süveget soha, mondotta Gyula a tarkóját vakarva. Balogh apa haragosan nézett rá, és ha én parancsolom, de a gazdaság, hebegte Gyula, úgy megszoktam már, épp úgy megszokhatod a szemináriumot. Talán Zoltán, én már elvégeztem ezt az ügyet, mondotta Zoltán hidegen. Tudod, hogy választottam már pályát. 24 órát engedek a gondolkodásra, szólott keményen Balogh apa. Ha ennek elteltével kijelented, hogy pap leszel, akkor a te akaratod teljesülhet. Ha azonban azt jelented ki, hogy nem leszel pap, akkor az én akaratom teljesül, mert csak azért is megmutatom, hogy pap leszel. Ne bántsd, szólt kérlelő hangon az anya, majd meggondolja. Ilyen hirtelen nem lehet határozni. Szokatlan neki a gondolat, mondotta a plébános is. De csak bízzák rám, az én tanítványom volt, és Bölcsirák is most nem tudom bizonyosan Bölcsirák volt-e, vagy Szent Pál. Mielőtt megmagyarázta volna, hogy Bölcsirák, vagy Szent Pál miként vélekednék az ügy felől, karom fogta Gyulát és magával vonzolta. Vi, a papi pálya, kezdte sohajtva a plébános, magasztos, legszebb a földön. De édes fiam, komoly elhatározással kell ráindulni, akárcsak háborúba indulna az ember. Furcsa, ugye? A papa békesség mivelője, s azt mondom, úgy kell erre a pályára lépni, mint aki hadba indul. Ezt gondold meg legelőször. Gyula szórakozottan csapkodta botjával a Georgina fejeket. A plébános folytatta, aztán, ha meggondoltad és elhatároztad, az a kérdés nem viszel-e valamit a szemináriumba, ami onnan folyton kifelé hordja a gondolataidat. Mi az? Teszem azt, valami emlék? Egy leányarckép. Egy leányarckép? No persze, örökre le kell róla mondanod. Örökre, de nem akarok ám. Micsoda te gonosz lurkó, hát már van valakid. Persze, hogy van. Mégis pap akarsz lenni, akar az ördög. Hát igazán nem, határozottan. A papa vállát vonogatta. Hát akkor mondd meg a bárónénak, hogy tegyen inkább valahol, mondjuk a mi templomunknál egy 4-5-6-10 ezer forintos alapítványt. Én csak úgy elvégzem a halottért való imádságokat. Minek is lennél pap kedved ellenére? Gyula duzzogva felelt. Én nem is tudom, minek erőszakolnak éppen engem, hogy pap legyek. Mi közöm nekem abban, hogy a báró lelke mit csinál? Jól beszélsz, fiam, Gyula neki hevültem folytatta, a bárónak kedve van még a halála után is élni, én megeltemessem magamat a halálom előtt. Ez a helyes beszéd. A verandához érkeztek, ahol Balogapa és kaszatisztartó egy magyar ruhába öltözött, kipödrött bajuszú emberrel parolázott. Nini, szólod Gyula, a Pista bácsi, csak ugyan, Bőrbalog. Bőrbalog távoli sógora volt a Baloghopnak. Igaz magyar, ahogy ő magát jellemezte. Uri paraszt, ahogy a báróné nevezte, s mikor a nevét említették, az ott kolonos kendőt az orrához emelte. Mert Bőrbalog úr a makrapipa hívei közé tartozott. Vidám jó ember volt különben ez a Bőrbalog sógor. Mindig magyar ruhában járt és a németet erősen szidogatta. Valamikor iskolákat is végzett. Bizony kár érte, hogy még eddig meg nem házasodott. Hogy pottyansz ide ilyen váratlanul? Kérdezte Balog. Nem kaptátok meg a telegramomat? Nem. Kaszának eresztettem ma reggel. Itt van a zsebemben, mondotta Gyula sóhajtva, és átnyújtotta a táviratot. Kasza megnézi, az ő címe, hogy kerül ez a te kezedbe? Gyula zavartan mentegetődzött. Az én zsebembe? Igazán nem tudom, talán beletette valaki? Talán, kérdezte Balog apa szigorú hangon. Gyula erre még zavartabban emelgette a szemöldökét. Végre is a plébános vágta ki a bajból. Mi különös van ebben? A postástól ő vette át. Benne felejtette a zsebében. Bőrbalog aztán röviden elmondta, mit akar. Meghallotta, hogy a báróné eladja a birtokot a kastéllyal együtt. Ő megvenné mielőtt mások járnának érte, persze olcsóbb áron, mint másoknak adná. Mert ő rokon, mégis mennyit adnál érte? Bőrbalog a zsebére csapott. 100 000 forintot. Hogy a társaság a kertben sétált, Zoltán hátra maradt Vilmával. A méhesnél megálltak s nézték a hordást. Zoltán elmondta Vilmának, hogy a méhek zengését lekottáztatta a kántorral, s felvitte Budapestre. Mikor eljátszották az egyetemi hegedűsök, egyszerre ráismert mindenki, hogy nyáresti békaének. Hogy lehet azt lekottázni? Kérdezte Vilma. Zoltán öt vonalat vont a porba a botjával s mutatta. Két egymás melletti hang. Há, céhegedűn egyszerre zengetve. Vilma lehajolva nézte a porba írt hangjegyeket. A kebléből kis aranymedaljon fordult ki, és leesett a földre. Zoltán fölkapta. Adja vissza, szólt Vilma hevesen. Zoltánt meglepte ez a heves hang. Mi lehet a medaljomban? És egy pillanatig mereven néztek egymásra. Lasponya, hangzott a méhesből a nagyapó diadalmas hangja, de oly erősen, hogy mind a ketten összerezzentek. Micsoda lasponya? Kérdezte Zoltán. Mégse lasponya, szólott kedvetlenül nagyapó, és Zoltánhoz vitte a füzetet. Nézd csak, szólott. Hogyan kerül ide ez a király az almafához? Mert a királyt már megfejtettem, csak az almákkal nem tudok boldogulni. Zoltán kedvetlenül pillantott a füzetbe. Gyerekjáték, felelte, ez itt király, ez meg itt hatalma, és pedig nagy, mind nagy. A király hatalma nagy, kiáltotta örvendezve nagyapó. No látod, meg van fejtve, Zoltán jobban szerette volna, ha nagyapó máshol fejteget. Fogadjunk, szólott, hogy én egyennél könnyebb kép talányt is tudok, de maga öregapám nem fogja megfejteni. Nagyapó szinte sértődve nézett az unokájára, én nem fejtem meg. Szeretném látni azt a rejtvényt, amit én meg nem fejtek. Zoltán ceruzát keresett. Nem talált. Oda kiáltott a spárgágyak közgyomláló kertészbojtárnak, Pista te. Nincs nálad véletlenül egy ceruza? Pelejbász, kérdezte a bojtár visszatekintve. Az. Nincs, hanem van krétám. Jó lesz-e, hozd ide. A bojtárom foltos könyökű fekete liszter kabát volt. Zoltán ráírta a hátára a képrejtvényt. Papucs, torony, tulipán, olvasta az öreg úr. Nem tulipán, nagyapó, lilium. Megállj, csak, mindjárt megfejtem. Pista hunta a várakozást. Nagyságos uram, szólott, nem nézhetné a hátamat a spárgáknál, megver a kertész úr, ha így lopom a napot. Azzal elmentek mind a ketten a spárgához. X. Adja vissza, szólott hevesen Vilma, mikor magukra maradtak. Zoltán nevetett, a medaljont a markába tartotta. Vilma a keze után kapdosott. Szeleskedett, mint a gyermek. Már hogy adnám vissza, mondta Zoltán, mikor egy szép lány ölelget. Vilma elkomolyodott. Zoltán, ez nem tréfa. Zoltán átnyújtotta a medaljont. Nem bolygatom a titkait, Vilma. Egy percig hallgattak. Zoltán szivarra gyújtott, és közömbös hangon kérdezte, van valaki-e? Hogyan érti ezt? Magának nagy az ismerettsége Budapesten. Látogatóba járnak, magukhoz is járnak. És, megmondhatja őszintén, hogy van valaki-e. De milyen különös maga? Miért? Akár van valakim, akár nincsen, mit érdekli ez magát, Zoltán? Budapesten mindössze egyszer látogatott meg bennünket. Az régen volt. Maga akkor olyan kis zöldike volt még. Fel se tűnt nekem. A nénit meg épp úgy nem állhatom, mint ő engem. A néni jó lélek. Mit vétett magának? Mindig fintorgatja az orrát. Sohase. Azt mondja, dohányszagú vagyok. Vilma nevetett. Tehát a dohányszagra fintorgatja, nem magára. Zoltán gyönyörködve nézett a leánynak a szemébe, milyen csinos maga, Vilma. Nem is csinos, hanem pompázó szépség, hogy kifejlődött. Bocsásson meg a hasonlatért, de a pillangó jut eszembe, amely kis idővel előbb még hernyó volt. Maga is más, Zoltán. Én nem mondok hasonlatot, hogy ne kelljen bocsánatot kérnem, de maga olyan szögletes kamasz volt, olyan emberképű uborka, olyan kinyilatlan szemű macska, olyan jelentéktelen, mint a 6 éves meszelő. És nevetett. Zoltán eleresztette a füle mellett ezeket a hasonlatokat, csak azt ragadta meg, hogy Vilma mindezt voltnak mondotta. De most ugye más vagyok. Vilma vállat vont, megférfiasodott. Elvégre minden gyümölcs megérik, még a kökény is. Ezeket a csípős megjegyzéseket nagyban enyhítette a pajkosan mosolygó bársonyos fekete szem. Zoltán a bajuszát pödörgette, ha tudtam volna, hogy maga ennyire megszépült, eljártam volna magukhoz, Vilmácska. És talán akkor én lettem volna valaki-e. Valakim? Hát maga azt hiszi, hogy van valakim? Hát nincsen, igazán nincsen, ám gondolja, hogy van, ha ez magának mulatsága. Nem rontom soha senkinek a mulatságát. De most már visszatérek a nénihez, és még csak kezet se nyújt, a leány megfordult és mosolyogva nyújtotta a kezét. Ha akarja, azzal visszasietett a kastélyba. X. Az ebédlőben hűseltek. Kümforró augusztusi nap sütött a mezőre. A távolból oda hallatszott a cséplőgép mormolása. Gyula az ablaknál állott. Cigarettázva nézett a tisztartó ház felé. Zoltán rátette a vállára a kezét. Miért nem akarsz te pap lenni? Mondd meg őszintén. Gyula bizalmatlanul pillantott a bátyjára, s a vállát vonogatta. Szeretem a földet. Úgy érzem, mintha ide volnék nőve. Kedves itt nekem minden fűszál. De miért nem vállalkozol te? Most álljak be szemináriumba, mikor már jogot végeztem. A plébános fülét megérintette a beszéd. Rosszul gondolkoztok mind a ketten. Szólod bele, a sötétség nem akarja befogadni a világosságot. Beszélj őszintén, Gyula, itt az édesanyád ő nagysága előtt, hogy miért húzódol ettől a pályától? Gyula bosszusan felelte, azért, mert a plébános úr tanácsolta, hogy ne legyek pap. Az egyház szolgája elképett én, dehogy, csak azt mondtam, hogy a saját jó szántából vegye fel a reverendát. Szent Adalbert is, azaz, hogy Szent Ágoston, de mégse jól emlékszem, Szent Rupertus. Sintegetett Gyulának a szemöldökével, hogy ne fecsegjen. Balogh mama helyeselte a plébános nézetét. Úgy, kedves fiacskám, mondotta Gyulának a haját simogatva, a magad jó szántából vett fel a reverendát. Szép suhogó sejem reverendát csináltatok neked. Fekete öve lesz, illeni fog a derekadra. Zoltán segített a mamának, nem is tudok szeppáját elképzelni a papinál. Ez az igaz, bizonyította a plébános. Aztán látod, minden jól rendezett családban kell lennie papnak, meg politikusnak. A politikus emeli a családot, a pap meg nemesíti. A pap is emelheti, ha püspök lehet, mondotta a plébános. Az már a politikus dolga, felelte Zoltán, hogy a papból püspököt csináljon. Az anya szinte merüldözött a boldogságban. Kedves püspök fiam, mondotta megcsókolva Gyulát. Ha én azt megérhetném, szívesen teljesíteném ezt az örömet, édesanyám, mondotta Gyula kezet csókolva, de semmi hajlandóságot nem érzek a reverenda iránt. Tudja, hogy már a tömén szaktól is majd elájulok, valahányszor a templomban vagyunk. A plébános nevetett, a mi töménünket ne hasonlítsd össze a városival. Ez csak a féle olcsó paraszt tömén. Gyula akkor megpillantotta a fákon át a sárga kalapot. Egyszerre nyugtalanná vált. Megyek, mondotta, levegőzni. Zoltán azonban megragadta, nem még addig, Miki, nem mondod az utolsó szót. Úgy, fiam, Szólt az anya is. Tehát határozzál. Éppen azért akarok kimenni a kertbe, hogy ezen gondolkozlak. És ellohult. Szí, a fiatal leányok hamar barátkoznak, ha nem sokkal szebb egyik a másikánál. Már az első percben tegeződnek, egy óra múlva meg már a legbelsőbb titkaikat közlik egymással. Vilma mindjárt a második napon meglátogatta Hannát. Mindjárt tegeződtek és egy óra múlva már nem volt titkos fiókja egyikük szívének se. Örülök, mondotta Anna, hogy így kedves barátom akadt, mint te, vagy Vilmáskám. Milyen kedvesen töltjük a nyarat, mindig együtt leszünk, átjössz hozzánk reggel, el se bocsátunk estig. Anna arca elborult. Nem lehet ám. Miért? Tán megbuktál valamiből? Ó, csupa jeles vagyok. Hát akkor miért nem? Hiszen téged mindenki szeret nálunk. Anna a cipőjére nézett és villogott. Aztán halkan, szomorún felelte, a papa megtiltotta. De hát miért? Olyan rossz leánynak vél engem? Oh, nem azért. De csak mondd meg őszintén, megmondhatod. Tudom, hogy faluhelyen csak azt a lányt fogadják el jó neveltnek, akit apácák neveltek. Mondom, nem ez azok, és Budapestnek rossz a híre. Szülőid bizonyosan attól félnek, hogy világias gondolkodást tanulsz tőlem. Anna nevetve ölelte meg Vilmát. Ugyan ne beszélj már, hát megmondom. Lásd, az én apám fizetettje, alkalmazottja az uraságnak. Barátja, az is, de mégiscsak alkalmazottja. Ezt nekem a pap mindjárt a megérkezésem estéjén megmagyarázta. Mit mondott? Azt mondta, hogy asszonya, Anna most már nagy leány vagy. 16 éves elmúltál. Balogh-héknál két legény fiú van. Gyermekkorotokban együtt játszottatok, de arra nem szabad emlékezned. Azok vagyonosak. Te szegény vagy. Ha a házukhoz átjárnál, vagy velük sűrűn találkoznál, azzal vádolhatnának. Szóval ez nekem kellemetlen lenne. Értem, mondotta Vilma elgondolkozva. Atyád okos ember, hát egy ideig csak én járok hozzád. Lehetőleg mindig, amikor csak lehet. Kis idő múlva aztán te is jöhetsz, mert azok megszűnik. Micsoda ok, az egyik balok fiú elmegy két hét múlva fegyvergyakorlatra. És a másik? Kérdezte nyílt szemmel Anna. A másik elmegy papnak. Melyik megy el papnak? Kérdezte elhűlten Anna. Melyik? Hiszen csak kettő van. Hát Gyula, Anna elsápadt. Igazán? Miért sápadtál el? Érdekel az ügy? Nem, egy cseppet sem. Hebegte a leány. Vilma magához vonta és a fülébe súgva kérdezte, van köztetek valami? Nincs. Mondd meg. Nekem csak megmondhatod. Igazán nincs. Csak éppen, hogy gyermekkorunkban együtt játszottunk. Nem, vagy őszinte, már hogy ne volnék, nem voltam-e évekig az apácáknál. Ezzel fogadható válasz volt, azonban a leányok ismerik egymás lelkét. De mégis érdeklődöl? Faggatta tovább Vilma. Valld meg, hogy érdeklődöl iránta. Azt megvallhatom? Felelte sóhajtva Anna. Nekem ő mindig kedves volt. A klastromban sokszor eszembe jutott. De ennél nincs tovább. Azzal megfogta Vilmának a kezét, hát most te nyisd fel a szívedet, mondd el, hogy ki van abban. Neked a fővárosban sok fiatal ember szorongatta a kezedet. Vilma nevetett. Csalódol. Mi hozzánk csupa öregasszonyok jártak. Mint nem jártunk látogatóba sehova. Sehova. Csak a templomba, képtárlatokra, olykor az operába. Eszerint te is klastromi életet éltél. Körülbelül. De én legalább ismerem az életet a színpadról. Oh, mink is olvastunk sok regényt. Olvastunk olyan regényeket is, hogy a testvérek kővé váltak volna, ha rajta kapnak bennünket. Ah! És miféle regények voltak azok? Jókai, Dickens, Jósika. Csupa szerelmes regény. Meg is gyóntam. És mit mondott a pap? Azt mondta, hogy ne olvassak olyanokat. És mégis olvastál? Nem bírtam megállani. És megint meggyóntad? Megint. És mit mondtál a papnak? Azt, hogy nem véltem bűnnek, mert hiszen a kényes részeket én úgysem értem. Vilma elmosolyodott. Aztán a legyezővel szórakozottan veregette a tenyerét. Zoltán tetszik nekem? Mondotta halkan. Csinos fiú, és okos, mennyire vagytok? Kérdezte Anna lázas érdeklődéssel. Vilma vállat vont? Semennyire. Nem vallott még? Mit vajon? Hát azt gondolod, hogy nem hevül, érted? Ha akarom hevül, ha akarom nem hevül. De jobb, ha nem hevül. Miért? Nem értem ezt. Mert ő engem úgyse venne el. Miért ne venne el, ha hevíted? De éppen azért nem hevítem, mert tudom, hogy nem venne el. Ó, folytatta sóhajtva, nem olyan fából faragták őt, hogy érzésből megházasodjon. Miniszterségről álmodik. Gondolod, hogy egy miniszter elvenne egy kötéltáncos familiából való leányt? Hát a te szülőid. Nincs különben. Én csak fogadott gyermek vagyok. A néni talán ad valamit, ha férjhez megyek. De mit? Mennyit? Nem kérdezhetem. Anna elgondolkodott. A regényekben? Mondotta. Nem így olvastam. Hanem úgy, hogy ha a férfi megszereti a nőt, elveszi. Már teljes bizonyossággal tudtuk, hogy a regény elején valamely férfi megismerkedik valamely nővel, az utolsó lapon elveszi. Vilma nevetett. Hiszen, ha ennyiből állna, mind a ketten férjehez mehetnénk. Nem kellene egyéb csak megkompolyítani két fiút, aztán mint a mesékben van te az enyém, én a tiéd, ásókapa választ el egymástól. Azt gondolod, hogy olyan könnyű az? Micsoda, a megkompolyítás? Hogyne, csak szépen kell nézni, olykor mosolyogni, kissé kacérkodni. Ez a legfontosabb. Hogyan kell kacérkodni? Vilma nevetett. Kacérkodni annyit tesz, hogy acélozni. Tudod, hogyan csinálnak a vasból acélt? Tanultam, de bizony már nem tudom. A kovács beleteszi a vasat a tűzbe, aztán mikor felhevül, hirtelen hideg vízbe vágja. Ezt sokszor megismétli, míg csak a vas acéllá nem változik. Nem értem, a vas a férfi szíve. Kedveskedünk, hogy hevüljön. Mikor aztán látjuk, hogy a szeme ragyog, a szava meleg, valamit mondunk, ami lehűti, selküldjük, vagy elhagyjuk. A legközelebbi alkalommal ezt megismételjük. Ismét kedvesek vagyunk, ismét hűtünk. Végre aztán, mikor már látjuk, hogy igen megerősödött a szerelem, férjehez megyünk. Anna összecsapta a kezét, milyen okos vagy te. De hát akkor miért nem cselekszed ezt Zoltánnal? Vilmának ragyogott a szeme, mondasz valamit. Meg is próbálom, próbáld meg te is Gyulával. Anna elszomorodott. Nekem nem lehet. Tudod a papa, hagyd el. A papa csak örülni fog, ha Gyula elvesz. Beszéltél már vele? Beszéltem. Lángolt a szeme, dehogy. Szorította a kezedet? Szorította-e? Úgy szorította, hogy minden ujjam összeragadt. És te mit tettél? Semmit. Jöttek. Elfutottam. Gyula utánam sietett. Én akkor még jobban futottam. Milyen ügyetlen vagy, el kellett volna hájulnod a karjaiba. Akkor biztos, hogy megcsókolt volna. És ez lett volna az első hevítés. Akkor utána mindjárt hűthettél volna. Hogyan? Egyet villámlottál volna, uram, ez több, mint amennyit megengedhetek. Anna a nyakába rebbent Vilmának, aztán ő is felállott és villámlott, uram, ez több, mint amennyit megengedhetek. Aztán hirtelen elszomorodott, s leült. De hiszen pap lesz. Csak akarják. Hát ő még nem egyezett bele? Nem. S, ha te megacélozod, annál keményebben ellenáll. Megacélozom, mondta Annusújból fölállva. És a szoba szöglete felé fordulva szónokolta, uram, ez több, mint amennyit megengedhetek. Szí, Vilmának könnyű volt ezt a játékot folytatnia, egy födél alatt élt Zoltánnal. Mikor nem beszélhettek, a szemük akkor is beszélhetett. Zoltánnak a szeme minden nap mélázóbbá, merültebbé vált. Vilma szeme egyre mosolygóbbá, a győző arca mindig mosolygó. Egy este a fák alatt vacsorázott a család. Vacsora után elsétáltak a tó felé. Hol tölte volt. De hogy faluhelyen 9 órakor már mindenki ágyba tér, a séta se tartott sokáig. Zoltán halkan beszélt Vilmának, nehogy a báróné meghallja. Városon ugye nincsenek ilyen holdvilágos esték. Bizony nincsenek. Szeretne még sétálni? Szeretnék, de nem lehet. Lehet. Hogyan? Lefekvés után kilopódzunk. A kertben senki sincs. Sétálunk ameddig akarja. Ketten? Ketten? Persze karomfogva. Szorosan. Vilma hangja gúnyosra változott és maga azt véli most, hogy velem beszél. Hát, kivel? Kérdezte meglepődve Zoltán. Maga bizonyára azt véli, hogy valami szobalánnyal beszél. És szorosan a bárónéhoz simulva haladt tovább. És Zoltánhoz nem szólt többet. A fiú elnémult. Ezt a választ sehogy se tudta összeegyeztetni a nappali kedves nézésekkel, hozzáintézett meleg szavakkal. Ezen az estén Zoltán sokáig hánykolódott az ágyában. Csak játszik-e velem? Kérdezgette. Vagy hogy túlságosan becsületes? Reggel bágyattan ébredt fel, súlyra átgondolta a lehűtő választ. Ki jöhetett volna? Gondolta. Nincs ebben illetlenség, de úgy látszik van már valakie, és egy könycsepp jelent meg szeme pilláján. Gyula bekiáltott neki az ablakon, nem jössz lovagolni? Nem, felelte Zoltán elfordulva. Az idő gyönyörű, nem ülök biztosan a nyerekben. Gyula nem keresett ebben a válaszban semmi mellékes értelmet. Lóra ült és ellovagolt a tisztartó ház felé. Annuskát az ablakban látta. A leány katánk szín kék kartonban volt. A kék szín illett neki. Mosolyogva bólintott a köszöntésre. Gyula boldogan lovagolt tovább. Mikor visszatért, a tisztartóház kertjében pillantotta meg a leányt. A leány egyedül hajladozott egy virágágynál. Gyula a kerítéshez léptette a lovát és beszólt. Mit dolgozik, Annuska? Magot szedek, virágmagot. És egyedül? A néni a konyhában van. Délelőtt mindig egyedül vagyok. És itt a kertben? Többnyire itt. A ló benyújtotta a fejét, és beleharapott egy fagyal bokorba. Ha illetlen barom, szólt Gyula a lovát pofonütve. Leszállt róla és hozzá kötötte egy gyakácfához. Aztán a kerítésre könyökölve beszélgetett tovább a leánnyal. Tegnap, ahogy az ablaknál állt, könyvet láttam a kezében. Mi volt? A klastromból hoztam. Egy jó barátom adta. Volt neki 50 könyve is. Szétosztogatta emlékül. És miféle könyv az? Kívül természettan. Belül Jókai aranyembere. Tudja, a klastromban nem volt szabad regényt olvasni, hát úgy segítettünk magunkon, hogy más borítékot ragasztottunk a könyvekre. Ahogy ott beszélgettek, mind a kettőjük keze a kerítés tetején volt. Gyula rátette a kezét az Annuska kezére, milyen szép a keze. Milyen gyönyörű a keze, Annuska. És odahajolt, megcsókolta az Annuska kezét. Anna elérkezettnek látta a pillanatot, hogy hűtsön, uram, mondotta büszkén, komolyan, ez több, mint amennyit megengedhetek. És elfordult, elment, Gyula kövé meredtem bámult utána. Szí, bőrbalok sógor ezekben a napokban elátkozott lélekként bolygott a ház körül. A bárónét nem volt szabad megközelítenie, hát hol Balogh-ot kapta el, hol a tisztartót, hogy segítsenek a birtok megvételében. Attól tartott, hogy a báróné ügynökökre bízza az eladást, és akkor drágán jut hozzá. Ezen a napon Vilmát fogta el a kastély előtt. Kedves húgom, mondotta neki, egy szóra kérnélek. Itt vagyok, gyere bejjebb a kertbe, nehogy a báróné meglásson. Nem bánod meg, életed hosszára javadra lesz, amit mondok. És elvonta a fák alá. Tudod, mondotta neki, hogy én a birtokot szeretném megvenni. Ha te segítenél nekem, látod, te szegény árva vagy. Én épp úgy megadnám neked a közben járó percentet, mint más ügynöknek. Elvégre gondolj arra, hogy a leány sorsa a férjehez menés. De hát hogy segíthetek? Hát először is mondd meg nekem, ki mennyit kínál. Már is érkezett ajánlat, ugye? Valami gyémánt Aurél ígért egy részvénytársaság nevében. Mennyit? 20 000 forinttal többet, mint Balogh bácsi. Hát a báróné mit mond rá? A család lebeszélni igyekszik róla. Azt mondják neki, hogy ne adja a birtokot idegennek. Csak hogy a néni azt mondja, hogy maga pípás, istentelen ember. Én? Mindig káromkodik. Káromkodik a Pilátus kutyája. Aztán a kápolnából magtárt csinál. Inkább a magtárból is kápolnát, ha akarjátok. Hiszen bele lehet tenni a szerződésbe. Nézd, hol van-e, már megfogalmaztam a szerződést. Ebbe bele lehet illeszteni több pontot is. Azzal elővont egy nagy testes bőrtárcát és válogatott a papírosokban. Egy rekeszből bádog fénykép csúszott elő. Vilma kíváncsian pillantott rá, micsoda fénykép az, az én tulajdonábrázolatom, átnyújtotta Vilmának, a leány mosolyogva nézte, milyen jó, igaz-e, ha akarod neked is csináltatok, nagyon ügyes a fotográfusom, köszönöm, Pesten ügyesebbek vannak, de nézze, ha maga is akar szívességet tenni nekem, hogy ne csak beszélj, Vilma elővonta a medaljont a kebeléből, nézze, az egyetlen fénykép, ami anyámról maradt, tudja, hogy mi volt szegény anyám, hát lássa ez is valami olyan, a haja úgy van fésülve, két szarva van. Ez engem bánt. Elvakarni nem akartam. De most arra gondoltam, hogy valami ügyes fényképész készíthetne erről olyan másolatot, amelyen a két szarv nem látszik. Hogyne, akkor aztán azt viselném a medaljomban. Csak add ide, egy hét alatt megkészül. Vilma megcsókolta a medaljont, sátatta. Bőrbalog eltette a mellénye belső zsebébe. Aztán, hogy ennek Vilma szíve dobogva örült, a karját Bőrbalog karjába öltve sétált vele tovább. Meg ne mondja senkinek, Balogh bácsi. De hogy mondom, akkor aztán én is szólok a maga érdekében. Zoltán az ablakból nézte őket. A beszélgetésük nem hallatszott hozzá, de látta, hogy a sógor bizalmasan hajol Vilmához. Mosolyognak, susognak, Vilma átadja neki a medaljont. A sógor gondosan elteszi. Aztán karomfogva sétálnak. Karomfogva, sápadtan bámulta őket. S még azután is, hogy eltávoztak, ott maradt és a helyükre bámult. Kábulatából arra hocsudott fel, hogy az apja belépett a szobába. Pipát és dohányszitát hozott. Mióta a báróné náluk volt, nem lehetett az ebédlőben dohányozni. Hallod-e? Mondotta, az ösvörös ideát volt ma reggel. Közöltem vele a nénédnek ajánlatát. Hát az is azt mondja, hogy 50 000 forint nem két garas. Beszéltünk aztán arról is, hogy melyitek alkalmasabb papnak. Egyiteknek a birtokban kell maradnia. Gyula arra született, de te meg elvégezted már a jogot, meg soha se vallottál kedvet a gazdálkodásra. Hát, hogy ezt is előmagyaráztam az esperesnek, azt mondta, hogy pillanatig se habozzál. Annak, aki jogot végzett, biztos a püspökség. Ki se eresztik káplánnak, plébánosnak, hanem mihelyt felszentelték, belép a püspöki irodába, s gyorsan emelkedik. Hallod-e, gondold meg ezt, elvégre akkor politizálhatsz legjobban, amikor püspök vagy. Már meggondoltam. Felelte Zoltán, elfogadom a néni ajánlatát. Balogh egyszerre letette a pípát, és örömmel sietett a bárónéhoz. A hölgyeket örvendezve találta. Ott simogatták Gyulát. Hát Gyula mégis határozott? Mondották Balognak boldogan. Mit határozott? Hogy pap lesz? Gyula fanyarábrázattal bólintott rá. Te akarsz pap lenni? Kérdezte az apa. Előbb egyitek se, most meg mind a ketten. Zoltán is belépett és bámulva nézett Gyulára, miért akarnál te pap lenni? Meggondoltam. felelte Gyula szomorúan, én is meggondoltam, te jogász vagy, éppen azért, sohse volt kedved rá, már van, az apa közbeszólt, a báró lelkének elég egy pap is, én vagyok az idősebb, mondotta Zoltán a mellére csapva, az asztalnál is engem illet az elsőség. Gyula megbőszült, jó hát akkor én megbeállok barátnak, én nem tágítok, meglásd, hogy nem tágítok, és dühösen kiment. Szív. Vilma szinte röpülve sietett Annához. Tudod-e mi az újság? Mondotta lelkendezve. Mi? Mind a kettő pap lesz. Gyula is, Zoltán is, és ilyetten, fehéren hebegte el, hogy mi történt. Anna csak elkövülten nézett rá. De hát csak tudnám az okát. Fejezte be Vilma az elbeszélést. Én tudom, mondotta könnyen lábbogó szemmel Anna. Te vagy az oka, én? Te ám, a te ostoba tanácsod, az én ostoba tanácsom, az hát. Hűtöttem, hűtöttél, erősebben, mint kellett volna. Gyula bizonyosan azért határozott úgy, és sírva fakadt. No, akkor Zoltán is azért, mondotta Vilma sápadtan. De hát azért a kis sétáért így meg lehet haragudni. Beállok apácának, zokogta Anna. Én is, szólt Vilma, és a két leány nem beszélt egy ideig, csak sírt mind a kettő. Hallod-e? Mondotta aztán Vilma a fejét fölemelve, hát ha még föl lehetne őket melegíteni. Hogyan gondolod? Kérdezte Anna a könnyeit letörölve. Beszéljünk velük, elvégre kész pap is vetkezett már ki leány kedvéért. Ezek még föl se vették a reverendát. Neked könnyű, de én, hogyan beszéljek Gyulával? Írj neki egy sort, hogy szeretnél vele beszélni. Én majd átadom, XV. Míg a leányok így főzték a taplót, Zoltán utána lépkedett Gyulának. Gondolta megmagyarázza neki, hogy ez nem akarom kérdés, hanem meggondolásra való. A park szélén bőrbalokhot pillantotta meg. No ez éppen vörös posztó volt neki. A jó ember ott ült a gesztenyefák alatt, unalmában nézegette a medalyont. Hogy Zoltánt megpillantotta, gyorsan elrejtette, fölállott és megnyomkodta a makrát. Zoltán öcsém, intett neki az ujjával. Állj meg csak egy szóra. Zoltán megállt, és mérgesen hunyorgatott. Hallod-e, öcsém? Mondotta titkosan hunyorítva bőrbalog. Akarná-e nekem segíteni egy erős ügyben? Zoltán végignézte kecske. Bőrbalog azt hitte, rosszul hall. Mit beszélsz? Szavakkal semmit, fegyverrel többet. Bőrbalog elzöldült meg vagy te bolondulva? Majd megtudja, de hát mi lelt? Semmi. Maga vén kecske. Bőrbalogban is fölkeveredett a harag. Hallod-e öskös ezt a hangot nem tűröme batta? Hogy mersz velem így beszélni, te tacskó? Tacskó? Hörken vissza Zoltán a fejét fölszegve, és fenyegető arccal peckesen ellépett. Szvi. Bőrbalog sógor a tisztartóház vendégszobájában volt elszállásolva. Ahogy ott heverész ebéd után a diványon, egyszer csak kopogtatnak, s két fiatal úri ember áll meg a küszöbön. Mind a kettő cilinderes, mind a kettőnek fekete kesztyű van a kezén. Az alacsonyabbik sánta, de a mankója is fekete. Bőrbalog urat keressük, szólott a hosszabbik. Én vagyok, felelte Bőrbalog. Tessék bejjebb sétálni. A hosszú ember bemutatta a sántát, a Szu Péter segédjegyző úr. A sánta bemutatta a hosszút, Tövisáron gazda tisztúr pernyegről. Bőrbalog csak bólogatott, mivel szolgálhatok az uraknak. Balog Zoltán úr megbízásából tisztelkedtünk. Ön őt megsértette és a sértést csak is vérrel lehet lemosni. Vérrel? Kérdezte megrettenve Bőrbalog. Vérrel? Ismételte drákói komolysággal Tövis úr. Vérrel? Visszhangozta a Szu is, és a mankójával nyomatékosan dobbantott. Engedelmet kérek, szólott Bőrbalog neki vörösödve, hát mivel sértettem meg az öcsémet. Balog Zoltán urat a tacskó epithetonnal tetszett megsérteni, de bocsánatot kérek, de ő meg engem kecskének mondott. Az mellékes, márhogy volna mellékes, hát az nem sértés talán ha kecskének nevezik az embert. Reánk nem tartozik, de kérem, én sem engedem, hogy kecskének nevezzenek. Hát kecske vagyok én, szólott Bőrbalog önérzetesen a mellére hűtve. Mi azt nem állítjuk, felelte komolyan Tövis. Mi csupán azért jöttünk, hogy megkérdezzük. Á de ön eléptételt, vagy nem? Párbajt akarnak? Kérdezte elképedve Bőrbalog. Minden bizonyal. Bőrbalog felvette a pipát s miközben megtömte, a nyugalma is visszatért. Előkapart a zsebéből egy gyújtót. Rásörcentett. Utána nézett a levegőben a füstkarikáknak, azután nyugodtan felelte. Már tudják az urak, én tisztelem mindenkinek a jó egészségét, de a magamét is. Nem állok oda senki pisztolya elé. Felünk odaáll, elég bolond, ha azt cselekszi. Tiltakozunk-e kifejezés ellen, ahogy tetszik. E szerint ön fél a párbajtól? Persze, hogy félek, nem szoktam én az e féle rendetlenkedést. Vagy tán örüljek, ha valaki agyon akar lőni? Tövis ránézett a szura, a szura nézett Tövisre. Megfordultak, és elvonultak ünnepiesen. Szvi. Bőrbalog néhány percig fel és alájárt a szobában. ez a gyerek bolond, így diskurált magában. Ha én lövöm le, a birtokot éppen nem kapom meg. Ha ő puffant le, akkor pedig még úgyse lesz a birtok az enyém. Végre is sok töprengés után elhatározta, hogy az öreg morzsát bízza meg az ügyelintézésével. Jó, hallgat a öreg úr az, és a kastélyban senki se fog tudni erről a bolondságról. Az öreg urat nem volt nehéz megtalálni. Rendesen a kerti lugasban ült, a megszokott bőrszékében. Persze még mindig az oltán révuszán kotolt. Olykor felállott és körül sétálgatta a virágágyakat. Közben megállt, bodorfüstöt eresztett a szivarjából. Bőrbalog előbb figyelmesen körülnézett, hogy nem jön-e arra a báróné, azután bebátorkodott az öreg úrhoz. Köszönt. Az öreg csak a fejét bólintotta. Bőrbalog beszédet kezdett az időjárásról, a termésről, a politikáról, mint amelyek kétségen kívül jó találmányok is arra, hogy bármi fontos ügyhöz hidat lehessen belőlük alkotni. Az öreg úr hümmögött és még merőbben nézte azt az egyárkus papírost, amelynek a közepére a rébusz fel volt rajzolva. Végre Bőrbalog az igazi tárgyat kezdte pöngetni. Merre vannak a fiúk? Kérdezte leülve alócára. Az öreg úr vállat vont. Furcsa gyerekek. Kezdte lehetőleg közömbös hangon Bőrbalog. Nem szólok bele, felelte türelmetlenül az öreg úr. Gyula pap lesz. Zoltánt lebeszéljük, ez a megállapodás. Minek ezt tovább tárgyalni? Ne zavarj, az öreg úr aztán ingerülten simította meg a papírost és a rébuszra ütve kiáltotta ennyi gond. Ilyen haszontalanságért, meg kell őrülni rajta. Már az igaz, szólott magában Bőrbalog, istentelenség így bánni ezzel a szegény öreggel. Bizonyosan a gazdasági számokat vizsgáltatják vele. Mit csinál Morzsa bácsi? Kérdezte részvéttel számol. Morzsa ránézett Bőrbalogra. Azután fölkapta a papírost és odatartotta a szeme elé. Ide nézz, szólott. Papucs, torony és lilium. Semmi több. Értesz hozzá, hogy ne értenék? Felelte Bőrbalog. Kapott az alkalmon, hogy valahára szóba kezdhet az öreg úrral. Benyúlt nagy fontos arccal az Attilája belső zsebébe, és kihúzott egy álmos könyvet. Egyszeribe megmondom, szólott a könyvet forgatva. Papucsal álmodni szerencsétlenség, 7, 11, 23. A torony veszteség, 52, 4, 71. Tovább nem mondhatta. Az öreg úr elkapta a kezéből az álmos könyvet, megnézte a borítékát, aztán visszaadta. Szamár, vagy öcsém, szamár, de most már eredj tovább a Jézus áldjon meg. És ott hagyta faképnél. Bőrbalog elcsodálkozott ezen, de aztán, hogy magára maradt, átlapozgatta a könyvet és kiegyezte belőle a számokat. Aztán sietett a kertből kifelé. Az ajtóban Baloggal találkozott. Örömmel mutatta neki a számokat és biztatta, hogy tegye meg ő is a gráci húzásra. Ezer pöngőt tegyünk ketten, mondotta. Öreg ember álma nem bolondság. Azonban Balog nem lelkesedett a számokért. A fiamat keresem, szólott. Zoltánt. Zoltánt? Kérdezte fanyarképpel a sógor. Lehet, hogy litániára ment. Mondtad neki, hogy ne legyen pap? Kérdezte hévvel Balog. Ne féld attól, felelte kedvetlenül Bőrbalog. Nem lesz pap, hiszen úgy viselkedik, mint valami huszárőrmester. Hogy? Kérdezte Balog megütődve. Beleesett a párbaj bacillus. Párbaj? Szólott elgondolkozva Balog. Ez jó, kiveri a fejéből a papságot. Kivel kapott össze? Bőrbalognak már úgy állt a nyelve, hogy kikottyantja az ügyet, de mégis meggondolkozott. Tudom is én, felelte vállat vonva. Mondtad neki, hogy ügyesen és bátran vagdalkozzék? Bizaszt nem mondtam. Hát azt, hogy csak a fejét, hogy meg ne sántuljon. Bizony azt sem mondtam. Kár. Különben nem kell azt tanítani, szólt apai hegykeséggel Balog. Remek vívó a kölyök. Tavaly is egy hadnagynak levágta a jobb fülét. Bőrbalog önkéntelenül is a füléhez nyúlt. Vagy pisztolyra megy a sor? Kérdezte Balog. Azt hiszem inkább pisztolyra. Annál jobb, szólott büszkén Balog apa. Úgy lő, mint szarver. Bizonyos, hogy hasba lövi az ellenfelét. Bőrbalog egyszerre leült a padra. Balog tovább lelkesedett, mindig titkolódzik. Ez a szokása. Rendesen a lapokból tudom meg, kiket fektetett lepedőbe. Lepedőbe? Szólott elképedve Bőrbalog. No hallod, akkor én tüstént elmegyek. Már miért? Annyira ellensége vagyok minden párbajnak, hogy közel sem szeretek lenni olyan helyhez, ahol vérontás történik. Bizony te is jobban tennéd, ha ráparancsolnál a fiadra, hogy ne párbajozzék. Már azt most az egyszer nem teszem, felelte határozott hangon Balog. Ha verekszik, nem lesz pap. És ez a fő, Bőrbalog megbotránkozott ezen az apai felfogáson. Megnézte az óráját és sietve hazaindult. Szvíj! Zoltán ebben az órában vette át a postát. Két hírlapot. A hóna aláfogtasát ment a folyosón. Vilma egyedül ült ott a pálma mellett és vart. Zoltánra mosolyogva nézett, de Zoltán úgy haladt el mellette, akár csak egy kútágas mellett. Nem köszönt, nem szólt, rá se nézett. Vilma elkomolyodva folytatta a varrást. Egyszer csak letette a munkáját, s a napernyőjéért nyúlt. Lement Zoltán után a kertbe. Ott ült a fiú egy platánfa alatt solvasott. Hogy meglátta Vilmát, kiterjesztette a lapot, súgy olvasta tovább. Jöhet-mehet előtte Vilma, aki lapot olvas, nem hall, nem lát. Vilma megállt előtte és átdöfte a lapot a napernyőjével. Zoltán komolyan ránézett, aztán könnyedén meghajolt, s tovább akart menni. Hopp, uram, megálljunk, mondotta eléje akasztva a napernyőjét. Mivel szolgálhatok? Kérdezte Zoltán hidegen. Vilma beleöltötte a karját Zoltán karjába és komolyan szólott. Mi gyerekeskedik maga, Zoltán? Mi baja van velem? Nem értem a kérdését, kisasszony. Jó, hát mellőzzük ezt. Ha éppen nem állhat engem, nem óhajtok tolakodó lenni. De azt mégis megmondhatná nekem, hogy miért határozta rá magát olyan hirtelen a papságra? Ezt már remegő hangon kérdezte. Mit érdekli az kegyedet? Felelte Zoltán fájdalmasan. Beszéljünk őszintén, Zoltán. Tud-e bátor lenni, ha őszinteségről van szó? Máskor is. Hát nézze, mikor én idejöttem, maga hogy melegen fogadott engem, ami nő melegséget még nem éreztem. A következő napokban az irántam való melegsége fokozódott. Ahogy rám nézett, ahogy a kezemet megszorította, minden maga viselete félreismerhetetlen vonzalom jele volt. Aztán egyszer csak megváltozott. Gondolkoztam, mi lehet az oka, mit hibáztam maga ellen. Nem találtam egyéb okot, csak azt, hogy maga engem esti sétára kért, s én nem teljesítettem a kívánságát. Újra meg újra átgondoltam, hogy helyesen cselekedtem-e. Nem tudok ma sem mást felelni, csak azt, hogy helyesen. Elvégre fiatal leány vagyok. Maga is könnyelműnek ítélt volna, ha kiszököm és sötétben kószálok magával a fák alatt. Hát most beszéljen maga bátor őszintén, mondja meg a kedvetlenségének az okát. Biztosítom, hogy helyreigazítom, amit vétettem. Nem vétett nekem kegyet semmit, felelte Zoltán. Hogy akkor nem jött kisétálni, nem hibáztatom érte. Arra gondoltam, hogy ha magának gyönyörűség volna velem sétálni, bizalmasan, mint nekem magával, kijött volna. Oh, mondotta Vilma a Zoltán karját megszorítva. Aztán, folytatta szomorúan Zoltán, jobbnak gondoltam nem folytatni ezt a játékot, amely nekem eddig is csak nyugtalanságot okozott. Kivonta a karját a leány karjából és megállt vele szemben. Ránézett szigorún, szemrehányón. Miért kacérkodik maga velem? Azt gondolja, nem tudom, ki a választottja. Gratulálok az ízléséhez. Mit beszél? Hebegte Vilma. Micsoda választottamról beszél? Zoltán vállat vont. Mi közöm az ügyeiben? Csak azt szeretném tudni, miért bolondít engem? Vilma hihetten bámult rá. Nem értem, Zoltán. Nem ért, mert azt véli, hogy el van takarva a szíve. De a véletlenség sokszor föllebbenti a titkok takaróját. Micsoda titkok? Kegyetlen játékot kezdett velem. Ezt nem bocsátom meg soha. Elvégre, ha valaki már választott, ne bolondítson másokat is. Vilma azt se tudta erre a szemrehányásra, hogy erre a lábára álljon-e, vagy amarra. De legalább azt mondja meg, hogyan tudja szeretni azt a parasztot, azt a pipamátyást. Hiszen öreg is magához, túl van a 40-en, kiről beszél az Isten áldja meg. Kérdezte csak nem sírva a leány. Tüstént mondja meg, míg el nem ájulok. Tudja azt maga jobban, mint én. Hol van a medalyonya? Bőrbaloknál. No hát, remélem nem sokára gratulálhatok. Vilma elmeresztette a szemét. Csak nem gondolja, nem. Tudom, Vilma nevetésre fakadt. Annyira kacagott, hogy le kellett ülnie. Micsoda bolond gondolat, csak ennyit tudott mondani. A kerti úton bőrbalok tűnt fel. Muszkavászompor köpönyeg volt rajta. A kezében utazó táska. Mögötte egy béres fiú a nagyobbik táskát cipelte. Zoltán elképedve nézte a kacagó leányt, aztán bőrbalokra fordult a figyelme. A jó vidéki ember meghökkent, hogy Zoltánt meglátta, aztán a gyepen át hozzászegte útját. Elmegyek, mondotta, mert még lepuskázol. De mégis szeretném tudni, hogy miért ungorkodol rám. Nem vétettem én neked semmit. Zoltán helyett Vilma válaszolt. Hallott ilyen bolondot, Balog bácsi, azt mondja, hogy maga engem el akar venni. Éne, hát akkor hebegte Zoltán, miért adta magának az arcképét? Nekem, láttam, mikor odaadta. Vilma közbeszólt. Adja vissza azt a szerencsétlen medaljont, Balog bácsi. Azt véli, hogy az én arcképem. Szix. Míg ezek így tisztázták az ügyüket, Gyula is találkozott Annával. Arra gondolt, hogy még egyszer beszél vele. Megmondja neki, hogy pap lesz, és hogy miatta lesz pap. Vigasztalta az a gondolat, hogy Anna szívét megnehezíti. Anna a lódobogásra a szokott módon megjelent az ablakban. Gyula szomorún köszönt neki. Visszatérőben aztán ott látta Annát ismét a kertben. Anna intett neki, Gyula leszállt a lóról s a kerítéshez ment. De micsoda más volt most az arca. Csupa bánat. A szeme könnyűben úszott. Mi baja, Annuska? Kérdezte Gyula elámulva. Anna sírva fakadt, miért áll be papnak? Hát tudja, tudom. Kitől tudja? Vilmától. Gyulának jól esett a sírás. Csizmáját a lovagló ostorral veregetve felelte, hát azért leszek pap, mert maga nem érez velem. Én, mikor megcsókoltam a kezét, úgy rendre utasított, de úgy. Itt a kezem, itt a másik is, csak ne legyen pap Gyula, mert én akkor meghalok. XX. A család az uzsonnánál ült a verandán. Zoltán a karján vezette be Vilmát. No, megtörtént. Kérdezte Balog apa, olyan hangon kérdezte ezt, olyan ragyogó szemmel, hogy a család feléje fordult. Micsoda? Kérdezte Zoltán. Micsoda, azt hiszed nem tudok mindent? Ej kópé kópé, de hát igazán nem értem. Lepedőben van az atyafi? Nincs. Felelte Zoltán most már mosolyogva. Kibékültünk, e szerint nem leszel pap. Vilma nem akar hallani se róla. És a piruló leányra nézve folytatta. Vilma, vagyis ha megengedik a menyasszonyom. Oho, mondotta Balog apa. Aztán, hogy ez az ohó őszinte nyerseséggel volt mondva, mentegetőzve fordult a báróné felé. A házasság nem csak érzelmi kérdés. Van a kisasszonynak valamie? Hogyne? Felelte a báróné. Hiszen mondottam tán, hogy a falusi birtokomat két részre hoztom. Fele a pap fiadé, fele Vilmáé. Ekkor rontott belelkendezve Gyula is határoztam. Kedvedre határoztam Zoltán, átengedem neked a reverendát. Köszönöm. Felelte Zoltán mosolyogva. Inkább én engedem át te neked. De én egyáltalán elvetettem már ezt a szándékomat. Meggondoltam, nem születtem papnak, az apa vállat vont, mégiscsak te leszel pedig fiam, Zoltán megházasodik. Gyulát mintha horron ütötték volna házasodik, aztán hogy megmagyarázták neki a helyzetet, csak nem sírva fakadt, nem én nem lehetek pap. És ott hagyta az uzsonnát, bement a szobájába, bezárkózott. Vilma aztán megsúgta a családnak, hogy Gyula is jobban szeretné egy rózsaszínű szoknyának szentelni az életét, hogy nem egy feketének. De hiszen annak a lánynak nincs semmi ese, hörkent fel Balog apa. Várjunk egy évet, mondotta a báróné, Gyula még fiatal. Várhatunk két évet is, a birtokom felét úgyis az egyik fiadnak szántam. Ha már egyik se lesz pap, alapítványt teszek a báró lelkéért misére. Oda elég 1000 forint is. Hát a birtokárának felét fenntartom a Gyula feleségének, egy feltétellel. A család persze nagy figyelemmel hallgatott. Azzal a feltétellel, mondotta az öreg asszony, ha Gyula azt veszi el két év múlva, akivel igazán boldog lehet. Még ezen az estén hivatták Bőrbaloghot. Megkötötték vele a szerződést 120 000 forinton. A birtokból ki volt véve a kápolna, nehogy az istentelen pípás dohány cárítson benne. A családi örömben csak nagyapó hoztozott kedvetlenül. Ő még mindig a rébuszon töprenkedett. Mondd meg már, mi a csuda ez, szólt végre Zoltánnak. Hát, felelte Zoltán, a Lilium Vilma, a toronyi házasság, a papucsa sorsom. Gondoltam, hogy ilyen ostobaság, dörmögte az öreg úr.